A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnöknek és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnöknek ítélték oda a Pásztor István díjat, amelyet idén másodszor adnak át, közölte a Pásztor István alapítvány. Az indoklás szerint Orbán Viktor a magyar és a szerb nemzet közötti történelmi megbékélés, valamint a jószomszédi viszony elmélyítésében, stratégiai partnerség építésében és erősítésében szerzett elévülhetetlen és meghatározó érdeméért kapja a díjat. Míg Alekszandar Vučić a két nép közötti bizalom, együttműködés és stratégiai partnerség megteremtésében betöltött, meghatározó szerepéért részesül az elismerésben. A közlemény szerint Alekszandar Vučić nevéhez fűződik az a történelmi jelentőségű döntés is, amellyel a miniszterelnöksége idején 2014. október 30-án törölték a jogrendből a magyarok kollektív bűnösségének elvét. Az október 23-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ a távirat irodával. Mint írták, október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az 56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a bemtéri ünnepségen 3000-en voltak. Október 23-án a reggeli zászló felvonáson 250-en, a MÜPÁ-ban este tartott díszünnepségen pedig több mint 1200-an vettek részt. Jelezték, hogy a nyitott parlament program keretében 15 óra és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a kupola csarnokot, a díszlépcsőházat és a Szent Koronát. Cella információk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-ai Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezeren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezeren vettek részt. A Budapesten és az ország szerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak, közölte a Nemzeti Rendezvények Biztonságos Lebonyolításáért felelős operatív törzs. Oroszországnak tudomásul kell vennie. Ukrajna belátható időn belül rendelkezni fog a szükséges pénzügyi erőforrásokkal ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát az orosz agressziótól. Jelentette ki az Európai Tanács elnöke Brüsszelben az egynapos uniós csúcstalálkozót követően. António Costa az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatón közölte. Európai vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy biztosítsák Ukrajna pénzügyi szükségleteit a következő két évben. Elkötelezték magukat amellett, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy továbbra is megvédhesse magát és igazságos és tartós békéért küzdhessen. Európában is pontosan tudják, hogy a békecsúcs nem került le a napirendről. Az időpontja kétséges, de hogy lesz, a felől nincs kétség. Jelentette ki a miniszterelnök a budapesti békecsúcsról a Kossuth Rádió műsorában, a rádió brüsszeli stúdiójából sugárzott műsorában. Orbán Viktor jelezte, mindenki tudja, az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, ugyanakkor az európaiak problémája, hogy ők háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, akivel ezért neki probléma találkozni. Az amerikai elnök sosem tett ilyet, ezért ő bármikor tud találkozni az orosz elnökkel. Az európaiak attól szenvednek, hogy bár mindenki érzi, hogy közvetlen európai-orosz csúcsra volna szükség, na de hogy jön az össze azok után, amiket mondtak, meg csináltak az európaiakkal? Tette fel a kérdést, hozzátette. Ha nem gondolkodsz előre, elragad a hív, vagy csak rövid távon gondolkodsz, annak előbb-utóbb megfizeted az árát, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Szombaton a látási viszonyok mindenütt javulnak, nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Szombaton napközben kevés helyen eshet, estétől viszont nagyobb eséllyel a déli ország részben megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban megismételjük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnitki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, valamint Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
A panel címa fenntarthatóság az energetikában, és a címadás az egyfajta orientációt is jelenthet számunkra. A fenntartható energiagazdálkodásnak tipikusan három céldimenziót szokás azonosítani: az ellátásbiztonságot, a gazdaságot és a környezetvédelmi teljesítmény javítását, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a három céldimenzión mehetnénk át a mai beszélgetés során. A tervek szerint körülbelül 50 percet fogunk beszélgetni, és azt mondták a résztvevők, hogy nyitottak arra, hogy ha a végén marad rá idő, akkor néhány közönségkérdés is legyen, úgyhogy érdemes már most elkezdeni gondolkodni azon, hogy milyen kérdéseket lehet föltenni. A kiszámíthatóságot külön ki is emelték a szervezők, úgyhogy én elsőként az ellátásbiztonságtól indítanám a beszélgetést. Három évvel ezelőtt itt Tusnádfürdőn nagyon sok szó esett arról, hogy mi lesz az északi áramlat gázvezetékkel. Akkoriban ment az adok-kapok a vezeték karbantartása körül. És most, egy héttel ezelőtt az Európai Unió elfogadta a 18. szankciós csomagot, úgyhogy egyfajta keletes szerkezetet ad az egésznek az, hogy a 18. szankciós csomagba bekerült az északi áramlat gázvezeték, illetve a jövőbeli tranzakciókra vonatkozó tiltás is. De tágabbra nyitva a kérdéskört, milyen most az Európai Unió ellátásbiztonsági helyzete, mennyiben javult vagy romlott az elmúlt három évben, hogy állnak a gáztárolók, lesz-e elég gázunk télen, és milyen főbb kihívásokat kell kezelni az energiapolitikának, illetve az energetikai vállalatoknak. Gábor, kérlek, kezd te.
Tehát energetika, gáz, lesz szankciók, értem. No, köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetési lehetőséget. Az állításom nekem az, hogy amíg háború van, addig kockázat is van. Tehát nem tehetünk úgy, mint hogyha szomszédban nem zajlanának harcászati események, és az akár mennyire is más helyzet van, mint 2022-ben, azért mégiscsak egy ellátásbiztonsági kockázatot okoz. Ugye 22-ben az volt a kérdés, hogy van-e, nem az, hogy mennyiért. Ma már inkább az a kérdés, hogy mennyiért, kevésbé az, hogy van-e energia. És ez azt jelzi, hogy valamennyire visszaálltak a folyamatok a normál kerékvágásba. De hogy mégis nem vetjük félváról ezt a kérdést, amit te felvetettél, az abszurd módon azért van, mert szerintem a legnagyobb ellátásbiztonsági kockázat az maga a brüsszeli energiapolitika ma. Tehát, hogyha ezt nem ideológiai alapon, hanem a józanész talaján kezelnék, akkor teljesen más helyzettel állnánk szembe vállalati szinten is, amiben majd a kettes blokkban lesz szó, és lakossági szinten is. Én úgy látom, hogy az amerikaiak meg tudják csinálni, az oroszok meg tudják csinálni, hova tovább, még az ukránok is meg tudják csinálni azt, hogy eszközként tekintenek az energetikára, nem pedig ideológiaként. Egyedül mi vagyunk azok az Európai Unióban, akik egy furcsa, tényekkel alá nem támasztható politikát visznek, ami kiegetszesedik a végén egy ilyen szankciós csomagban, amiről te is beszéltél. Úgyhogy lekerekítve mondandómat, mi nekünk a célunk az, talán mondhatom, hogy közösen az Energiaügyi Minisztériumban miniszter úrral is, hogy ezt a józan észen alapuló érvelést lehessen asztalra rakni Brüsszelbe, tényekről beszélgessünk, ne arról beszélgessünk, hogy meg lehet-e oldani a diverzifikációt, mert meg lehet. Ne arról beszélgessünk, hogy ki lehet-e tiltani az oroszokat, mert ki lehet. A kérdés az, hogy minek. Tehát leszünk-e egy lépéssel is előrébb, akár gazdaságilag, akár a háború befejezését illetően. És az én állításom az, hogy ezek a szankciós csomagok eddig egy lépéssel közelebb nem vittek minket ahhoz, hogy a háború befejeződjön, és egy lépéssel közelebb nem vitték az európai vállalatokat a versenyképességi lejtmenetből visszafordulás útján. Úgyhogy ébresztő Brüsszel, józan energiapolitikát, ez az üzenetünk. Köszönöm szépen.
Én jövök?
Igen, Zsolt, kérném.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetek. Igen, teljesen egyetértek, hogy gáz van, és sok gáz van. Mi sem mutatja azt jobban, hogy ugye kérdezted a betárolást. És így megnéztem a számokat, hát úgy tárolgatnak Európában, mert van gáz, és a előrejelzés, ugye ez mindig ilyen percepciókon is múlik, úgy gondolkodnak a kereskedők, és ugye a piac ezt leképezi, hogy lesz is gáz, télen is, ezért a nyári-téli árkülönbözet az most a minimumon van. Hát amikor ugye az ellátási gondok voltak, ez óriási volt, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 0 és 2-3 euró között van, ami azt jelenti, hogyha a finanszírozást is hozzáteszem, egy kereskedőnek nem éri meg betárolni. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenki abba bízik, hogy lesz decemberben, januárban is gáz, tehát a kereskedelmi logika alapján ez egy újdonság. Én nem is emlékszem, hogy ez a negatív spread, ami most egy picit átment pozitívba, ez szerintem a 20-as évek előtt volt. Tehát én ebben nem is emlékszem most az elmúlt időszakban, még a válság előtt sem erre. Tehát ez is szerintem egy nagyon érdekes dolog, és azzal is teljesen egyetértek, hogy az energiájuk eszközként kell tekinteni, mert ha belevisszük a politikai dimenziót és a politikai felhangot, az biztos, hogy drágítani fogja az egészet. És majd erről fogunk beszélni. Nekem a legnagyobb problémám az az, hogy a biztonságot általában valahogy meg lehet oldani. Általában nagyon drága az egyenlet vége. Ugye Magyarország különösen, hogy mondjam, nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy ugye nincs is tengerünk, tehát mi ugye körbe vagyunk véve más országokkal, akitől idézőjelben ugye függünk, hogyha be kell hozni energiát, tehát nekünk nagyon fontos az, hogy mindenkivel is jóba legyünk, és minden irányba is valamilyen csövünk, vagy ugye áramról is beszélhetünk, távvezetékünk legyen. Hát ez nagyjából megvan oldva, itt van egy-két fehér pont még, de alapvetően szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy próbáljuk meg erre az egészre úgy tekinteni, hogy ha lehetséges, minél jobban, minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, mert ugye az, amit nem használunk fel, az olcsóbbá teszi, és minél jobban próbáljuk, visszatérve Gáborhoz, ugye a józan eszet, hát nem tudom, mindenkinek azt hiszem az más jelent. Mi körülbelül szerintem, akik itt kiindulnak, ugyanazt az értelmező szótárt használjuk, nyugaton úgy látszik, hogy valami nem tudom, más értelmező szótár van érvényben.
Én egy picit távolabbról indítanék egy gondolattal. Valamikor a 2000-es évek elején Európában ez a törekvés, ami azóta picit talán kisíklott, és erről volt már szó ebbe a panelbe, ez a zöld energia iránti, vagy felé elmozdulás, ez abból kezdődött, hogy Európa felmérte, hogy gyakorlatilag az egyetlen erőforrása neki, amiben jövő van, az a megújuló. A földgáz az egyértelműen földgáz szempontjából importra szorult, és ez most általában Európai Unió szintjén mondom. Nagyon sok tagállam, talán még a szén esetében is, de a szén amúgy is már 25 évvel ezelőtt is azért elég periférián volt. Kőolajról ne beszéljünk, az mindenképpen egy import termék Európának, és hát az egyetlen megoldás az a megújuló volt, ezért 25 évvel ezelőtt Európa valamilyen szinten az importfüggőség csökkentésének egyik megoldásaként kezdte el promoválni a megújulókat, és erre alapult az egész piacnyitás, piacreform az Európai Unióban. Tehát az energetikai piacoknak a reformjának az egyik pillére volt az, hogy nyissuk meg a piacokat, teremtsünk versenyhelyzetet, mert így tudták ugye bevonni az új szereplőket, főleg a megújuló terén. Most egyértelmű, hogy ez azóta borzalmasan kisiklott, és téma lesz majd az ára is ennek, a versenyképességnek a borzasztó helyzete is nagyon-nagyon rossz a versenyképessége az egész Európai Uniónak, főleg az ipar területén. És hát nyilván, hogy most már az európai felsővezetés is ezt valamilyen szinten felmérte, próbálnak finomítani rajta, de azért radikálisan egyik évről a másikra azért nem lehet változtatni. Picit szűkítve, és visszatérve a gázra, a Románia egy picit más helyzetben van, mint talán a tagállamoknak a túlnyomó része. Nekünk azért van egy számottevő gáztartalékunk, több mint 90%-át az éves fogyasztásoknak belső termelésből el tudjuk látni. Emellett azért elég szép kilátásaink vannak új gázelőhelyek tekintetében is, ugye a Fekete-tengeri projektünk. Heti friss hír, hogy az energiaszabályzó hatóság a héten állította ki a létesítési engedélyt a szállítóvezeték megépítésére, ami csatlakoztatja majd a Neptun Deep, ugye a Petrom és a Romgáz által közösen fejlesztett Neptun Deep projektnek a rácsatlakozását a gázszállító hálózatra, ami nyilván a Románia és Magyarország közötti határkapacitás révén Magyarországra is eljuthat majd. Tehát ezt az engedélyt a héten állította ki a Román Energia Hatóság, egy 750 millió eurós beruházásról beszélünk, aminek 2027-re kész kell lennie, amikor is terve van, hogy ennek a Neptun Deep gázelőhelynek a kitermelése kezdődik. Tehát a jövő is a gáz szempontjából Romániának nagyon kecsegtető, és ilyen szempontból valamilyen szinten jogos az álláspont Romániában, hogy mi még sokáig szeretnénk gázt fogyasztani. Akármennyire is szeretne az Európai Unió leszállni a gázról, és hát láttuk, hogy az elmúlt években azért elég látványosan csökkent a földgáz import és a földgázfogyasztás az Európai Unióban. Most már látjuk, hogy gyakorlatilag borzasztó nehéz finanszírozást kapni bármi, ami gázzal kapcsolatos. A legmodernebb gázerőművet akarom megépíteni, és Romániának van azért egy pár ilyen projektje, azért kell házalni egy pár bankhoz, és mivel már a Világbank is kihátrált ezekből, hát a Kereskedőbank is egyre másra, hát ha nem is mondják határozottan, hogy nem, de a feltételek, amiket állítanak, azért egész magasak. Mert ugye egy banknak is az éves ESG jelentésében azért benne van, hogy mit finanszíroztál. Hát földgáz finanszíroztam. Hát a földgáz az már a szennyező kategóriába kerül. Ugye Románia az elmúlt 4-5 évben több ezer megawattnyi szénerőművet állított le, és ennek a helyettesítésére új gázerőműveket szeretnénk építeni. Van projekt bőven, legalább 4-5 számottevő, több száz megawattos projekt, aminek bizony a finanszírozás azért nem megy könnyen. Ami a villamos energiát illeti, bármilyen adottsága legyen bármelyik országnak Európa szinten, de a régióra ez fokozottan érvényes, és Romániának azért van vízerőművünk, van szélpotenciálunk, van nap tekintetében sem állunk rosszul, földgáz tekintetében ezt már említettem, de bármilyennyi adottságot van, nem tudod kiaknázni, hogyha nem vagy egy regionálisan együttműködő fél. Nem tud senki önerőből érvényesülni az Európai Unióban most már. A piacokat úgy alakították ki évek óta most már az európai szabályzatok, hogy egymástól függünk. Amikor nekem többletem van, akkor át tudom adni Magyarországnak vagy Bulgáriának. Amikor nekik van többletük, akkor én veszem át. És nyilván ezen még sok finomítani való van, még rengeteg munka van, amíg ez gördülékenyen fog működni, és a piacoknak a problémái, ami már árban is jelentkezik, ezeket szép lassan kiküszöböljük, de visszafordíthatatlan, és a jövő az arról szól, hogy működjünk együtt, ha nem is közös, de legalább összehangú stratégiáink legyenek régióban, és próbáljuk meg egymás erényeit előnybe helyezni.
És földgázzal kezdték, hadd kezdem én is. Azért ugye a 22-höz képest végbe ment egy több mint 20%-os fogyasztás csökkenés. Az egy nagyon erőteljes, sokszerű alkalmazkodás volt, és ezt Európa végül is sikeresen menedzselte le, így egyébként Magyarország is. Ugye több mint 20%-kal csökkent, ez mindenek előtt az első legfontosabb. Kettő, ugye Romániának kétségtelen jobb adottságai vannak, mint nekünk földgáz kitermelésre, de Magyarországon is hosszú idő után meg tudtuk fordítani a trendet, és belföldi kitermelésből ugye több mint 20%-át a tavalyi évben, tavaly 8,5 milliárd köbméter gáz fogyasztott Magyarország, ennek több mint a 20%-át hazai földből termeltük ki, 1,9 milliárd köbméter, ez a alja az 1,5 milliárd köbméter volt, tehát ez egy elég jelentős, és az új befektetéseket igényelt. Három, hogy két interkonnektort is már jelentősen bővítettük, az egyik pont a román-magyar, a másik meg a szlovák-magyar, a román-magyart már részben annak a reményében, hogy majd ez a Deep Sea, vagy a Neptun projekt az elérkezik oda, megteremtődik a csőösszekötetés, és mi lehetővé akarjuk tenni román barátaink számára, hogy tudjanak exportálni. Nekünk meg ez egy diversifikáció. Három, ugye a magyar gáztároló képesség az kiemelkedően magas, ahogy mondtam, 8,5 milliárd köbméter a fogyasztásunk, 1,9 milliárd jön ki magyar földből, és 6,3 milliárd köbméternyi kereskedelmi tárolónk van, tehát hogyha feltöltjük a tárolóinkat, akkor szinte egy évre elegendő, úgyhogy attól nem kell tartanunk, hogy ne lenne gáz, tehát ahogy a Gábor elkezdte az elején, ellátásbiztonsági kérdéseken hál' Isten túl vagyunk, alapvetően közgazdasági jellegű problémával állunk szembe, hogy mennyibe fog kerülni a gáz, és hogyha valóban az EU eléri azt, amit ezzel a legújabb, elég aljas Repower Roadmap nevű tervel kezdeményez, akkor bizony jelentősen fog drágulni a gáz, mert ugye meg akarják akadályozni, hogy azonnali hatállyal vegyünk. Ugye ma veszünk egy hosszú távú szerződés alapján, ami él még 36 végéig évi 4,5 milliárd köbméter gázt, meg ezen kívül veszünk még addicionális mennyiségeket mindig a spot áron, és olyankor szoktunk venni, amikor jelentős diszkontot tudunk elérni, ezzel ugye az átlagárunkat tudjuk mérsékelni. Ugye a hosszabb távú szerződést az 28. január 1-től a jelenlegi EU kezdeményezés alapján ugye le kell mondanunk a hosszú távú szerződésről, ez nyilvánvalóan ki fogja azt váltani, hogy az orosz ezért pert fog indítani, nemzetközi választóbíróságon nem kétségesen, és meg fogja nyerni ezt a pert, hiszen 36-ig élő szerződésünk van. Mi ezt mondtuk rögtön az elején a Dán srácnak, aki a jelenlegi energiaügyi komissioner, hogy oké, le akarjátok állítani, akkor fizessétek ki. Ez visz major, tehát ettől nem kell nektek félni. Hát mondtuk, nem kell félni, csak el fogjuk veszíteni a pert természetesen, és akkor fizessétek ki. Ennél rövid távon is azonban van már negatívabb hatás, hogyha ezeket a mostani spot vásárlásainkat, amikor diszkonttal veszük a gázt, nem tudjuk már 26-tól érvényesíteni, az azt jelenti, hogy az átlagár emelkedni fog. Mi erre mondtuk, ugye, hogy a veszély az, hogy egy kb. 2 milliárd euróval megnő az ország gáz számlája, ami semmiképpen nem lesz jó, majd meglátjuk, hogy mit sikerül elérni. Itt nyilván a szlovákokkal vagyunk nagyon erős összefogásban. Ami lényeg, hogy egyetlen hiányzó gáz interkonnektorunk van még, ugye a szlovén-magyar, azt is meg akarjuk építeni, és akkor tulajdonképpen minden országból tud Magyarországra bejönni gáz, ezzel eleget teszünk annak a nyilvánvalóan stratégiailag is, meg közgazdaságilag is létező követelmények, hogy tudjunk diverzifikált portfóliót, de az orosz gázról mindaddig, amíg az előnyös, nem szeretnénk lemondani. Ugye jelenleg nem mi vagyunk a egyetlenek, akik orosz földgázt használunk, elég farizeus módon, ugye a EU-ban három nyugat-európai ország, nevezetesen a belgák, a franciák meg a spanyolok összességében több LNG, tehát orosz eredetű LNG-t vásárolnak, mint ami Csövön bejön Európába. Csövön ugye ma már csak ez az egyetlen utolsó cső, ami a török áramlat, amin keresztül bejön. Bulgárok, szerbek, mi és a szlovákok használjuk, meg hozzáteszem az ukránok egyébként ezt a gázt, ami ugye ott bejön ezen a csövön. De földgáz tekintetében nem látok ellátásbiztonsági kérdés, nem úgy, mint ami 22-ben volt a kérdés. Ugye kőolajban nekünk és a szlovákoknak egyen nehezebb a helyzetünk, mert valójában ott összesen csak két cső van. Ugye egyik a régi, még a szovjet korszakból örökölt Druzsba vezeték, az a főellátója Magyarországnak, azon kapjuk mi is, meg a szlovákok is a kőolajat, és van egy másik, ugye az Adriáról jövő vezeték, annak vannak korlátai, folyamatos a vita köztünk meg a horvát fél között, ők azt állítják, hogyha egy adalékanyagot hozzákeverünk az olajhoz, akkor nagyobb sebessége és nagyobb nyomáson lehet az olajat továbbítani. Az eddigi kísérletek szerintünk ezt nem igazolják. Egy tény, hogy ahhoz képest, 22-höz képest, amikor még nem voltak ilyen kvázi monopol helyzetben, négyszeresére emelték a tranzit díjat, tehát kihasználják a kvázi monopol helyzetüket. És a vége azzal fejezném be, hogy amire utaltál az előbb, hogy azért az alapvető fő tendencia az energetikában gyakorlatilag 22 is előtt is így volt, de 22 felgyorsította, vagy az akkori események, tehát a háború kitörése, az elektrifikáció. És elektrifikációban gyorsult azóta a növekedés, tehát Európa átáll a fosszilis energiahordozóról, függetlenül a politikai szándéktól is. Egyszerűen az emberek, a gyárak, a fogyasztók igénye az, ami eltereli az elektrifikációi irányába, és ez teljesen új beruházási igényeket hoz elő, mert megújulóból állítjuk elő az energia nagy részét, de a jóisten időnként, esténként a napot el szokta tüntetni a horizonton, és akkor már nem termelődik több napelemből áram, és valahonnan akkor is elő kell venni az áramot, és sajnálatos módon olyankor meg általában fosszilisből szoktuk előállítani Európa nagy részén gáz. Ugye a régi hagyományos szénerőműveket nem csak Romániába zárták be, hanem hát még nem mindenütt Európában azért, mert tegyük oda, a lengyel barátaink még most is a felét az áramnak azt a szénerőművekből állítják elő, de ugye a románoknál is, nálunk is, szlovákoknál is már a szlovákok éppen bezárták az utolsó szeres erőművet, nálunk még van egy, itt még talán van néhány, ami működik, de azért a tendencia az nem kétséges, hogy ma már nem fektet be senki új, legalábbis ezen a térségben, mert ugye a világ más részén szembe Európának ezzel a farizeus hozzáállásával, ott nagyon is bővül a szenes flotta, és ugye tulajdonképpen annak a széndioxid molekulának, hát őszintén szóval édes mindegy, hogy Európába bocsátják ki a levegőbe, vagy éppen Kínába, vagy Indiába, az hozzájárul a globális felmelegedéshez valami módon majd a világon. De tény, ami tény, hogy mi itt nagyon nagy mértékben áramra térünk át, és az a kérdés, hogy most már megtanultunk áramot előállítani időjárás függő megújulókkal, de hogy tároljuk el, hogy este is legyen áramunk, amikor ugye lemegy a nap. Most a következő 10 év az nagyjából itt ebbe a térségbe erről fog szólni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban megismételtük a székelyföldi tusványosan készült összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatósága az energetikában címmel. Nos, ezen beszélgetés felvételét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Október 14-én a Bükki Nemzeti Park szervezésében újraindult a természetmegőrzési műhelysorozat az Egri Bródi Sándor könyvtárban. Az idei első előadó, Molnár Márton, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őre volt. Most őt hallják. A sarkkörön túl egy magyar természetvédelmi őr szemével. Ez az alcíme ennek az előadásnak, amelynek a címe a Miért éppen Alaszka? Válaszoljuk meg a kérdést, miért éppen Alaszka?
Ez a térség a legtöbbek számára arról híres, hogy óriási érintetlen vadon van, és ez valóban így van. Fantasztikus látni ebben az államban, hogy nagyon-nagyon területek vannak még, ahova az ember nem tette be a lábát, nincsenek utak, meg se közelíthetőek, és ez az érintetlenség, azt hiszem, hogy ez az, ami a leginkább vonzó Alaszkában.
De hogy itt mégis az ötlet, láttad azt a sok-sok dokumentumfilmet, ami Alaszkáról szól, ami azt mutatja ebben, hogy ott igazából csak túlélni próbálnak az emberek, de értelmes dologra ezen felül már nem futja.
Próbálok viszonylag sokat utazni, és az utazásaimnak a fő célja az a madár megfigyelés. Nekem a madarászat a legfőbb hobbim, tehát próbálok minél több madárfajt megfigyelni, és Alaszkában van néhány specialitás, amely csak ott figyelhető meg, néhány ilyen madárfaj. Tehát ez volt az egyik kiváltó ok, hogy miért vegyem célba. És egyébként meg, mint természetvédelemmel foglalkozó ember, azért, amit előbb is említettem, ez az érintetlenség, a természet még önálló működése, az egy szintén egy másik fontos vonzerő.
De nem télen mentél?
Nem, ez júniusban történt ez az út, ami ott, hát nagyon nagy államról van szó, nagyon nagy területről, de az északi részén akkor még olyan stádium volt, mint nálunk a koratavasz, tehát hogy éppen akkor olvadt ki a hó.
És mi a húzónév az alaszkai madarak közül?
A pápaszemes pehelyréce, talán, amely a leginkább beszélbe jut a madarászoknak Alaszkáról. Ez egy nagyon kis állománynagysággal rendelkező, nagyon kis világállománnyal rendelkező faj, és itt költ Alaszka északi részén, és máshol gyakorlatilag szinte meg sem figyelhető.
Sikerült lencse végre kapni?
Igen, sikerült látnunk szerencsére ezt a fajt is, bár nem volt egyszerű, volt egy kis izgalom benne, ugyanis nagyon későn érkezett ebben az évben a tavasz, és amikor megérkeztünk a költőhelyekre, akkor még jég és hó borított mindent, de szerencsére pont azokban napokban kezdtek felolvadni azok a kis tavak, amelyekre megérkeznek tavasszal az első madarak, és pont az első visszaérkező példányokat sikerült is megfigyelnünk.
Honnan jön vissza?
Egy nagyon kicsi telelő területük van bent a tengerben, és igazándiból ez felderítetlen, tehát nem is igazán ismert, hogy pontosan hol telelnek, és onnan erről a tengeri telelőhelyről érkeznek vissza a szárazföldre, ahol a fészkelésük zajlik tavasszal.
Van a meghívón egy fénykép, a hallgatók nem látják, én azt hittem egy siketfajd, de biztos ez is valami alaszkai ritkaság.
Így van, ez egy lucfajd a képen. Nem kimondottan alaszkai specialitás, máshogy is meg lehet figyelni, de abszolút ez is egy fontos célfaj volt. Nem is annyira a kis elterjedési területe, hanem inkább a rejtőzködő életmódja miatt különleges ez a faj, ugyanis nagyon nehéz megpillantani.
Ki segített neked a madarászkodásban?
Hát ugye ma az internet világában már viszonylag egyszerű felkészülni egy ilyen útra, nem csak könyvek állnak rendelkezésre, bár nyilván legelőször ilyenkor egy helyi madárhatározó kötetet vesz kezébe az ember, de emellett nagyon sok túrabeszámolóval tud az ember felkészülni, tehát korábban odalátogató madarászok beszámolóit el lehet olvasni, lehet látni, hogy mely helyeket érdemes megkeresni, és hol milyen fajokat találhatunk meg.
Nyilván van ott valami város, városka, ahova mentél, vagy ahonnan indultál ki a terepre?
Több bázisa is volt, úgymond a túrának, ugyanis ugye hatalmas államról van szó, és különböző egymástól nagyon távol eső pontjait érdemes meglátogatni, hogyha minden madarat szeretne látni az ember. Három fő állomásunk volt, az egyik Anchorage és környéke. Ez egy abszolút nagyváros, tehát egy modern város, ott nagy autópályák vannak, tehát egy abszolút könnyen látogatható régió. Aztán a másik két kisebb régió, az a Nome és Barrow városai voltak. Ezek viszont már abszolút úgymond Isten háta mögötti területek voltak, kicsi, nem túl modern városok, a semmi közepén, bajos közlekedéssel, bajos odajutni.
Repülővel?
Igen, itt államon belül repüléssel lehetett odajutni ezekre a helyekre.
Igen, és gondolom minden helyen volt valaki, aki vezetett?
Nem magunk mentünk, tehát igazándiból olyan helyi vezetők talán nem is annyira jellemző, hogy vannak, ugyanis azért elég biztonságos környék, könnyen lehet mozogni, ugye nem is igazán van szükség rá, hogy helyi vezető legyen.
Mivel mozogsz könnyen ott helyben?
Bérelt autóval lehetséges, nyilván az eldugottabb helyeken ott érdemes egy jobb terepjáró képességű autót bérelni, bár elég jó utak vannak, de hogyha esős, saras időszak van, akkor egyes utak azért nehezen járhatók.
Beszéljünk akkor még a madarakról. Mi az, ami megérte, ami olyan élmény, amit nem felejtesz el egy hamar?
A már korábban említett pápaszemes pehelyréce mindenképpen. Emellett még a Tahiti pólingot érdemes megemlíteni, ami szintén egy kis állományú parti madárfaj. Ugye természetvédelmi szempontból is nagyon izgalmas, hiszen sajnos ezek a pólingok nagyon érzékenyek a környezet változásaira.
Pont a múlt héten pusztult ki egy fajuk.
Így van, pont most volt nagy hír, sajnos nagyon szomorú hír, hogy a vékonycsőrű pólingot most már hivatalosan is kipusztultnak, nyilvánították. Így van, ő egy közel rokon faja ennek az általunk is megfigyelt Tahiti pólingnak, de az Eskimo póling az szintén már egy kipusztult pólingfaj, és hát ez a Tahiti póling pedig már nagyon kicsi elterjedési területtel, kicsi világállománnyal bír, tehát hosszú távon nagyon fontos odafigyelni erre a fajra is.
Volt valami bunkered, vagy lesed, vagy sátrad, ahonnan megfigyelted a madarakat?
Nem, ez abszolút csak madár megfigyelés volt, tehát távcsővel, teleszkóppal végeztünk madár megfigyelést, természetesen volt azért nálam fényképezőgép is. Adott esetben próbáltunk cserkelni, közelebb jutni madarakhoz, de alapvetően nem a fotózás volt a fő cél, hanem az, hogy megfigyeljük és hogy lássuk a fontos fajokat.
És nincs ilyenkor farkas veszély, rozsomák vagy jegesmedve veszély?
Sikerült látnunk több ilyen nagy ragadozót is, fekete medvét, grizzly medvét is, a jeges medvét is, de rozsomákot is például. Azonban úgy gondolom, hogy ugyanazokat a viselkedési szabályokat betartva, mint amit idehaza is betartunk, ha ilyen nagy ragadozókkal találkozunk, nem szabad, hogy probléma legyen. Tehát fekete medvét például volt, hogy nagyon közelről láttunk, de az autóban maradva nem próbáltunk szelfizni, nem próbáltuk etetni, stb. Nem volt semmilyen probléma, illetve hát nem is tartottunk ilyen problémától.
Volt valami tudományos célja ennek az útnak?
Nem kimondottan, tehát ilyen rövid idő alatt, egy ilyen kéthetes utazás alatt azért inkább arra tud csak koncentrálni az ember, hogy feltöltődjön élményekkel. De egyébként érdekes volt látni nagyon sok élőhelyet, sok szituációt, amik kicsit elgondolkodtatják az embert bizonyos hazai természetvédelmi témákkal kapcsolatban is. Úgy gondolom, hogy mindenképp izgalmas, értékes tapasztalatokat lehetett szerezni.
Mint természetvédelmi őr, ebből valamit idehaza tudsz hasznosítani? Tehát ahogy ott csinálják, esetleg lehetne itt is?
Hát mondhatjuk igen, de azt érzem az utazásban mindig hasznosnak, hogyha bárhova máshova is utazik az ember, hogy sok mindennel össze tudja hasonlítani a hazai helyzetet, és kicsit elgondolkodtatja az embert bizonyos témákról, és inkább az embernek a gondolkodás módját tudja ezt fejleszteni, én úgy gondolom.
Sok mindent láttál, mi az, amit szerettél volna, de nem jött össze?
Egyetlen egy madárfaj volt, amit nagyon szerettem volna látni, de nem sikerült. Ennek mindössze annyi volt az oka, hogy mint már említettem, ebben az évben nagyon későn érkezett a tavasz ott, és a telelő helyről még nem érkezett vissza a költőhelyére ez a madár, amit ott lehetett volna látnunk. Tehát túl korán voltunk ott, és így lemaradtunk róla.
Mi volt a legnagyobb élmény?
Nehéz, nagyon nehéz egyet kiemelni. Tehát nyilván fantasztikus tájak mellett a legészakabbi ponton, ami már sarkörön túl, ott a parti madaraknak a sokasága, az volt a számossága igazán fantasztikus, hogy ahová lépett az ember, gyakorlatilag mindenhol egy-egy nászoló parti madár ugrott a lába elől, és ez a számosság, ez nagyon lenyűgöző volt.
Hova mész legközelebb madarászni?
Nem tudom, egyelőre nincs konkrét terv, de hát mindig úgy szokott lenni, hogy valami majd ilyen.
Az elhangzott beszélgetésben alaszkai élményeiről Molnár Mártont, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották. Irodalmi részlet következik. Ferli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 10. részét hallják. A felolvasótót Levente színművész.
Korcsi Récetava. Őszintén szólva azt képzeltem, hogy az első hét farrengető baklövései után Korcsi kiközösítés alá kerül, és soha többé nem jöhet velünk vadászni. A feltevés igazán logikusnak látszott, még ha a logika ugyancsak ritka vendégnek számított is otthonunkban. Így hát mélységesen megdöbbentett, amikor egyik reggel arra ébredtem, hogy a kibékíthetetlen ellenfelek között, akik családunkon belül a nemek harcát vívták, váratlanul felcserélődtek az álláspontok. Reggelinél mama részletesen kifejtette új elméletét, miszerint Korcsi túlságosan kifinomult lény ahhoz, hogy idejét holmi döglött vadszárnyasok felkurkászására fecsérelje, mire papa azzal a meglepő kijelentéssel vágott vissza, hogy már pedig ő bármilyen kutyát bármire meg tud tanítani, és az a nyavajás Korcsi igenis a legkiválóbb apportírozó lesz az egész nyugaton. Azt hittem, papa csak a szokásosnál is elhamarkodottabban nyilatkozott, de kiderült, hogy komolyan gondolta a dolgot, így aztán Korcsi az idény végéig minden egyes vadászatunkon részt vett, és mondhatom, papa meg ő olyan párbajba bonyolódtak, amely időnként valósággal heroikus méreteket öltött. Ott volt a baj, hogy Korcsi, miután belekóstolt a marhafuttatás gyönyöreibe, a teheneket összehasonlíthatatlanul többre becsülte a madaraknál. Teljesen reménytelen feladatnak látszott leszoktatni a csordák hajkurászásáról, és felkelteni benne a szárnyasok iránti érdeklődés, de papa tántoríthatatlanul kitartott, és az idény vége felé már-már nyílt is valami gyér kilátása a sikerre. Ha néha-néha megesett, hogy Korcsi nem akadályozott meg bennünket egy-egy madár elejtésében, a fogak közé gyömöszöltük a zsákmányt, vagy albatrosz módjára a nyaka köré akasztottuk, hogy ő vigye el a kocsihoz. Mód fölött rossz néven vette a dolgot, mert a vadszárnyasok tolla tüsszögésre ingerelte, a szájába erőltetett vadkacsa olajos ízétől pedig szemlátomást émeigett. Mindazonáltal végül is sikerült rávennünk, hogy önszántából emeljen fel egy döglött foglyot, de erre is csak azért volt hajlandó, mert papa igen világosan értésére adta, hogy amennyiben nem fogad szót, egy büdös tehenet sem kergethet meg aznap. Végre aztán, valamikor október elején, Korcsi véletlenül rábukkant egy elejtett fogolyra, amelyet minden utasítás nélkül, alig ha nem, mert tehén éppen nem akadt a környéken és unatkozott, magától elszállított nekünk. De még ez az első valódi apportírozás sem bizonyult maradéktalan sikernek, mivel Korcsi, hogy a kutyarajongók szakkifejezésével éljek, nem volt gyöngéd szájú. Mire átvehettük tőle a madarat, már csak egy véres tolcsomó maradt belőle. Nem mertünk szemrehányást tenni neki. Harcos optimizmusunkban reménykeltő jelnek tekintettük az eseményt, és megkettőztük erőfeszítéseinket. Korcsi azonban lényegileg marha terelő maradt, és csupán a vadászidény utolsó hetében fordult a kocka. Egy könyvterjesztési akció során, amelyet papa tervezett és szervezett, egész csomó érdekes emberrel kötött ismerettséget a vidék legkülönbözőbb zugaiban. Egyikük egy ukrán bevándorló volt, Paul Szazaliszki. Paulnak két telek része volt a Saskatoonta jócskán keletre eső, középső tó néven ismert hatalmas mocsári tópartján. A vadászidény utolsó hetének csütörtökén Paul telefonált papának, és tudatta, hogy a tavon kanadai ludak egész seregei gyülekeztek össze. Meghívott minket magához, hogy próbáljunk szerencsét. Dermesztő utunk volt, a földeket már hó lepte, és olyan vérfagyasztó északi szél fújt, hogy Korcsi egyetlen egyszer sem ugrott ki a kocsiból tehenet hajkurászni, sőt, lekuporodott a padlóra a fűtőnyílás alatt, és teli tüdővel szívta magába a beáramló meleg levegőt meg a szénmonoxidot. Kora este érkeztünk meg a középső tóhoz, olyan puszta vidékre, amely még a mi edzett szemünkben is a kietlenség ne továbbjának tetszett. A sivár ürességet még egy fa sem törte meg. Az utak jeges csapással szűkültek, és szinte reménytelenül kacskaringóztak a holdbéli tájon. Időtlen ideig kinkeservesen keresgéltük Paul tanyáját. Amikor végre megtaláltuk, kiderült, hogy a ház bizony csak aféle vályog vityilló, amely olyas formán tapadt a fehérlő síkságra akár egy szemölcs. Még szemre is visszataszító volt. Mindössze két szobácska szorult bele egy-egy parányi ablakkal, mégis jutott benne hely Paulnak, a feleségének, a felesége szüleinek, Paul 7 gyerekének, valamint 2 unokatestvérnek, akiket azért vett magához, hogy segítkezzenek a disznók körül. A disznók, mint hamarosan felfedeztük, jelentették az egész település legfőbb talpkövét, és a szaguk mindent betöltött. Ráadásul nekem úgy rémlett, hogy ezek a disznók valami egészen sajátosan pocsék bűzt árasztanak, sokkal pocsékabbat, mint más disznók szoktak árasztani. Ám el feledhetetlen büdösség példátlanul erőteljes jellegének megvolt a maga különleges oka. Mint legtöbb bevándorló, akit Közép-Európából vonzott Kanadába, a hatalmas, szabad földterületek csábító ígérete, Paul is előrelátó, furfangos férfiú volt. Mihelyt felverte tanyáját a középső tó partján, tüzetesen kifürkészte, milyen természetes erőforrások állnak itt rendelkezésére. Egy-kettőre felfedezte, hogy a birtokán keresztül folyó keskeny csatornában, amely a középső tó két főágát köti össze, csak úgy hemzsegnek a hatalmas nyúlhalak. Ennek a lágy húsú halfajtának nincs semmi piaci értéke, így hát zavartalanul éldegéltek itt, míg Paul be nem toppant. Ám Paul jött, látott, és megszállta az ihlet. Tudnélik, rájött, hogy ha a hal a jelen formájában nem is értékesíthető, attól még remekül el lehet adni a húsát, csupán át kell alakítani egy másik elfogadhatóbb termékké, teszem azt sertéskarajjá. És azzal lepte meg búzatermelő szomszédait, hogy áttért a nagybani disznótenyésztésre. Beszerzett 3 merítőhálót, és elkezdte hallal etetni a cocákat. A sertések szinte hihetetlen fejlődésnek indultak a szintiszta fehérje diétán, 2/3 annyi idő alatt érték el a forgalom kívánta súlyt, mint a gabonán neveltek. Amellett szaporodtak, mint a nyulak, és ivadékaik még kielégíthetetlenebbül falták a halat. Polt a környékbeliek szörnyen rejtélyes alaknak tekintették. A szomszédságban ugyanis egy lélek sem tudott a haltápról, mivel Polnak 2 jó oka is akadt a titoktartásra. Elsősorban eszemágában sem volt ilyen remek ötletet adni a maflábbaknak és osztozni a hasznon. Másrészt jó maga kóstolta már néhányszor Ukrajnában a hallal táplált sertések húsát. Tapasztalatai alapján inkább úgy döntött, hogy áruját lehajózza egészen Winnipegig, mint egy méltóságán alulinak tekintve a jóval könnyebben elérhető helyi felvevő piacot, és vígan vállalta az ezzel járó tetemesen nagyobb szállítási költségeket. A helybeliek úgy vélték, hogy ez kész elmebaj, ám Paul értelmetlennek találta elmagyarázni nekik, hogy azért választotta a Winnipeget, mert egy olyan nagy városban az utcasarki hentesek gyakorlatilag képtelenek kinyomozni bizonyos sonkák, karajok és oldalszalonnák eredetét, amelyeket mintha csuka máj olajban pácoltak volna. Pár év múltán Paul vagyont és tekintélyt szerzett, mindenki tisztelte a nyugat végein. Hiába őt már csak olyan fából faragták, mint az igazi nagy embereket. Megismerkedésünk idején magasra ívelő pályafutásának még csak a kezdeti szakaszában tartott, és vajmi kevés kényelmet tudott kínálni vendégeinek. Mindazonáltal, amikor ödönkével begördültünk a kapuja elé, azonnal a maga és családja keblére vont minket. Pontosabban papát meg engem. Korcsi tiltakozott a keberre vonás ellen, rosszul leplezett undorral szimatolta a kaiba körül terjengő nyomasztó bűzt, és eleinte még a kocsiból is vonakodott kimászni. Ott rostokolt az ülésen csöpögő orral, és sűrű időközökben megszólalt, mondván "Vár!" Csak akkor kapirgálta meg a viskó ajtaját, amikor már teljesen leszállt az éjszaka, és a sötétség magával hozta a tél leheletét, na meg a préri parkasok danáját. Mi 3 a padlón aludtunk, mint egyébként Paul családjának java része is, lévén az egész házban mindössze egyetlen ágy. A padlónak megvoltak a maga előnyei, mint hogy az alsóbb szinteken akadt még némi oxigén a levegőben. No persze nem túl sok, és mivel egyik ablakot sem lehetett kinyitni, az ajtó alatt gyérend beszivárgó friss légáramlat egy-kettőre elveszett a különböző, közelebbről meghatározhatatlan gázneműségek örvényében. Tüdőnk túlórában gürcölt és csurgott rólunk a víz, mert a kályha egész éjjel tűzhányót játszott. Papát meg engem porig sújtott az élmény. Korcsinak maga volt a szintiszta pokol. Fuldokolva kapkodott levegő után, ide-oda fészkelődött a padlón, hogy némi megkönnyebbülést találjon, de nem talált sehol. Végül a hónom alá fúrta az orrát, és beletörődött a szinte nyilvánvalóan biztos halálba. Ez egyszer, életében talán először gyönyörűséget talált a korai kelésben. Hajnali 4, amikor Mrs. Szazaliszki kinyitotta az ajtót, hogy kimenjen néhány nyár fagaiért, amelyen megfőzhetjük a reggelinket, Korcsi vinnyogva kitámolygott utána. Nem volt egészen magánál még egy órával később sem, amikor Paul levezetett minket a vizenyős tópartra, majd onnan ki egy iszapos földnyelv végébe.
Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 10. részét hallották, a felolvasó Tóth Levente színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnöknek és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök